Jó, akkor belevágunk a ma esti kalandba. Isten hozott mindenkit. Hát, de hát lesz. Majd, amikor Budapesten olimpia lesz 7. Lesz. Mindjárt gyorsan egy logisztika azzal kapcsolatban, hogy jövő héten mindenki otthon maradhat kedden este 6 órakor, mert jövő héten én nem vagyok. Tehát jövő hét kedden szünet. Mert sajnos úgy, hogy 2 hét múlva fogunk találkozni. Tehát 1 hét maradt ki. Hát nem, 1 alkalom maradt ki, de 2 hét mint idő, de hát ezt kibírjuk valahogy. Úgyhogy tehát jövő hét kedden nem találkozunk, utána viszont igen. Na, hát akkor menjünk is bele, illetve folytassuk ezt a fantasztikus lakást, amit már nagyon-nagyon-nagyon beleástuk magunkat a múltkori alkalommal, bár persze az még csak a bevezetés volt. Egy kis visszatekintés, tehát az előző rész tartalmából, hogyha valaki nem lett volna itt, hogy miről is szól ez a 3. lakás, ez a nagyon-nagyon fantasztikus lakás. Fölírtuk, hogy ezt a lakást egy nagy kettősség jellemzi. Ádámkának itt van hely, ott van hely, mindenhol van hely. Tele vagyunk helyen, így van. Ez az. Az a kettősség, amit fölírtunk, az volt, hogy az egyik oldalon ott állt a vallás, amire ugye azt mondtuk, hogy itt egy ilyen ironikus értelemben, tehát nem a vallás cidom él, hanem egy valláskodást mondtuk, a vallás gyakorlat abszolutizálását, minélkül, ugye írtuk, hogy ugye versus, mi van a másik oldalon, a kapcsolat. Tehát ez a kettősség, ami ezt a lakást jellemzi, hogy vallásoskodás, vallásosság csupán, azzal szemben, hogy a hitünk nem más, mint egy kapcsolati hálózat Istennel és egymással. És erről szól minden. Tehát azt mondtuk, hogy a vallásosság a törvény és a szabály teljesítés abszolutizálása, mely hova vezethet? Képmutatáshoz vezethet. Tehát a 3. lakásnak ugye ez a témája, hogy amikor a vallás gyakorlatomból hiányzik az egésznek a célja és lényege, azaz, hogy engem Istennel és másik emberrel és önmagammal kapcsolatra tanítson, ha csupán ez a csontváz van az életemben, akkor ebből nagyon könnyen megszülethet a képmutatás, és ugye ennek gyümölcseképpen pedig a gőgnek a szörnyűséges bűne. Nem a törvényekkel van a baj, nem a vallásos dolgokkal van mindig föltétlenül a baj, persze azok is rászorulnak tisztulásra, de főleg azzal van a baj, hogy miért csinálom a motivációval. Nem a templomba járással van önmagában a baj, nem a Szent Jónással van önmagában a baj, hanem hogy miért csinálom, a motivációmmal lehet probléma. Ebbe a lakásba szorulnak bele azok, akik felszínességben élnek, itt van a középszerűségnek a kísértése. Jézus egyedül ezekkel kemény. Mondtuk, hogy az evangéliumban egy embercsoporttal kemény, a farizeusokkal, a képmutatókkal, az írástudókkal, de nem azért, mert nem szereti őket, pont azért, mert szereti őket, mert ki akarja őket emelni ebből a képmutatásból, ebből a gőgből, és ezt nem lehet mindig gyöngét simogató szavakkal. Itt a szeretet egy kemény formát ölt, de pontosan azért, hogy fölkalapálja bennük ezt a betonteknőt, a felszínességnek ezt a betonteknőjét. Tehát, emlékszünk, ugye elindultunk az első lakásban, megtértünk, második lakásban kitartunk, de aztán jön ez a 3. lakás, ahová sokan befagyhatunk. Teréz azt mondja, hogy nagyon sok keresztény fagy bele és reked meg ebben a lakásban. Azt mondja, nagyon sokan vannak. Majd ezt még mindjárt fogjuk nézni, hogyan lehet belőle kijönni. Teréz azért ír erről, mert ki akar bennünket ebből húzni. Tehát itt ugye leleplezésről van szó, Teréz kendőzetlenül leleplez bennünket, bár persze azért annyira, nem annyira kendőzetlenül, mert mondtuk a harmadik lakást, ahogy Teréz írja, azért ő kicsit kerülgeti a forrókását. Tehát ha kinyitjuk ezt a könyvet, ezt a fejezetet, azért nem első blikre találjuk magunkat ezzel a kettősséggel szemben. Kicsit itt a sorok között kell olvasni, de azért akik ismerik és kutatják Terézt, azoknak egyértelmű, hogy ő erről akar beszélni, még hogyha diplomatikus is, még hogyha néha belevág ebbe a fő témába, aztán gyorsan eltér tőle, mint hogyha félne tőle, vagy mint hogyha diplomatikus akarna lenni a nővéreivel, nem baj, lényeg, hogy mi ki tudjuk olvasni ebből ezt a fő üzenetet. És Teréz éppen ezért ki akar bennünket húzni ebből a lakásból. Ez az a lakás, ahol a legkevesebb időt kellene töltenünk. Bár csak egy percet se töltenénk benne, de talán nincs olyan keresztény ember, aki legalább egy picit nem töltött volna időt a harmadik lakásban. Azért mindenkit megkísért ez. De sajnos elég sokan vannak azok, akik nemhogy benne töltenek valamennyi időt, egy egész életet leélnek benne. Halálukig. Yeah. És éppen ezért veszélyes, éppen ezért kell ez a leleplezés, hogy kijöjjünk belőle. Mert ugye, mi jellemző erre a lakásra? Hogy amit csinál benne az emberke, az úgy idézőjelbe, az nem bűn. Tehát ahogy a farizeus ott áll a templom elején, és ő elmondja, hogy miket csinál, tizedet ad böjtől, hát ez nem bűn önmagában. Mégis el lehet mondani, hogy nincsen helyes kapcsolata sem az Istennel, sem a másik emberrel. De ez a nem bűn, hogy én nem követek el ilyen látványos bűnt, ez keltheti benne azt az érzést, hogy én rendben vagyok, én oké vagyok, de a másik nem. Amikor ez a lóláb kilóg, hogy én igen, de a másik nem, akkor a vallásosságomat lehúzhatom ott azon a bizonyos helyen. Amikor nem az jön be, hogy a másikat megérteni próbálom, a másiknak a gondolatvilágába szeretetből bele akarok lépni, hiszen mondtuk, nem kell valakivel egyet értenem ahhoz, hogy megértsem. De tudjuk a szeretetnek ez az alapelvét. Nem kell egyet értenem valakivel, de megérteni mindenkit meg lehet. De a farizeusra, a képmutatóra, a gőgjében mi a jellemző? Az, hogy ő magát helyesnek tartja, magát jónak tartja, és a másikat pedig nem. És itt lóg ki a lóláb. Mert magunkat persze jó, hogy helyes önismerettel rendelkezünk, és magunkat nem tartjuk ilyen hitvány embernek, persze, tanultuk az első lakásba a helyes önismeretet. Gondolkodjak magamról pozitívan is, így van. De ez a fajta pozitív gondolkodás magamról a képmutatót oda viszi, hogy megvet mást. És itt van a probléma, hogy megvet mást. A farizeusnál nem az volt a baj önmagában, hogy böjtölt meg tizedeket adott, hanem az, hogy közben megvetett más, szeretetlen volt máshoz. Pontosan azért, mert ő betartotta a vallási törvényt, Istennel való mélységes kapcsolat nélkül, és ez mit gyümölcsözött az életében az, hogy gőgös lett, hogy én betartom, és a másik nem tartja be. A farizeus és a vámos példabeszéde Jézusnál ugye megdöbbentő. Ugye múltkor is mondtuk, hogy itt ki ez a vámos, a legnagyobb hazaáruló, aki lepaktál a római birodalommal, és saját zsebére dolgozik, és kizsigereli a honfitársait. Nem kis pályás bűnöző a vámos. És mégis Jézus azt mondja, hogy ő ment haza megigazulva, mert tudta, hogy ő egy szeretetre szoruló, nyomorult bűnös, ő tudta. Azért mondta, hogy Istenem, irgalmaz nekem. Ezzel szemben a farizeus ezt nem tudta. A farizeus bűne nagyobb, mint a vámosé. Bármennyire is a vámos szörnyű, társadalmi bűnöket követett el, a farizeusé nagyobb a gőg. Nagyobb az ő bűne. Tehát mit csinálunk ebben a lakásban? Mit szemlélünk meg? A puszta vallásgyakorlatnak az ürességét a kapcsolattal szemben. És hogy elmondhatjuk, hogy a vallás gyakorlat van a kapcsolatért. Jézus ezt úgy mondja, hogy a szombat van az emberért. Nem az ember a szombatért. Tehát a vallás gyakorlat van arra hivatva, hogy az Istennel való, és a másokkal való, és az önmagammal való kapcsolatot ápolja, erősítse. Ezért van. De az az egésznek a tragédiája, hogy meg lehet úgy egy vallásgyakorlatot élni csupán pusztán, hogy közben nem élek Istennel kapcsolatot. És nem törekszek másokkal egyre hitelesebb kapcsolatokra és mélyebb kapcsolatokra. Tehát a vallásgyakorlat van a kapcsolatért, nem fordítva. A szombat van az emberért. Azért van a vallásgyakorlat, hogy engem szolgáljon. Engem tartson meg. Nem nekem kell megtartani a törvényt. A törvény tartson meg engem. Azért van. A törvény szolgáljon ki engem. Ne én szolgáljam ki a törvényt. Hány keresztény van, aki a törvényt szolgálja ki? Aki még mindig a szombatért van. Mert ugye kötelező, és meg kell csinálni, mert ha nem, akkor nagy baj lesz. Pontosan ez a kiüresedett vallásgyakorlat, Isten kapcsolat nélkül. A kapcsolat nélküli vallásgyakorlat tehát gőkhöz és képmutatáshoz, magyarul szeretetlenséghez vezet. És pontosan ezért veszélyes, mert megjelenhet a legnagyobb rossz, ugye ez a gőg, és az abból való szeretetlenség. Tehát általában a kapcsolat élése nélküli vallásgyakorlat ide vezet, ha nem is vezet szeretetlenséghez, mert valaki mondjuk olyan, hogy őt nem vezeti szeretetlenséghez, de önmagában a puszta vallásgyakorlatnak semmi haszna nincs Isten kapcsolat nélkül. Értjük? Tehát semmilyen haszna nincs annak, hogy én csupán törvényeket tartok be, csupán egy vallást gyakorlok, ennek semmilyen haszna nincs. Csak rossz oldala lehet. Képmutatáshoz vezethet, de önmagában semmilyen haszna nincs. Ez a Szent Páli törvény, amikor az Új Szövetségben Szent Pál annyiszor használja, hogy a törvény átka, a törvény igája. Ő nem csak a mózesi törvényre gondoltott, hanem ez a nomosz, nála ez a törvény, ez minden ilyen törvényszerű vallásosságra utal. Minden, ami a vallásban ilyen megteendő, csinálandó. Ezért mondja Szent Pál, hogy a kegyelem törvénye, hogy ez már megszabadított bennünket, tehát hogy az Isten kapcsolata, Jézussal való kapcsolat tartalmat ad a vallásgyakorlatnak. És a vallásgyakorlat van azért, hogy fönntartson egy kapcsolatot, de önmagában az egy holt dolog. Csupán gyakorolni egy vallást. Mai olvasmány zsidókhoz itt levél, hogy lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljen el. Szóval, tehát, hogy vallási rituálé önmagában nem fog bűnöket eltörölni. Rituálék. Pedig hány kultúra, hány vallás próbálkozik ugye a bűntudatát lenyugtatni, ír és a zsidókhoz írt levél, hogy a bűntudat miatt alakulnak ki ezek a vallásos rituálék, hogy föláldozok valami állatkát, meg elégetem, és addig legalább azt gondolom, hogy én megadtam az istenségnek, ami jár, és megnyugszik a lelkiismeretem egy picit, nem sokáig, de a bűntudat aztán visszatér. Ezért a vallásos rituálé önmagában egy holt dolog nem fog megszabadítani a bűntudattól, nem fog engem a szeretet tudatban elmélyíteni, csak egy Istennel való kapcsolat tud engem a bűntől megszabadítani, a bűntudattól megtisztítani. És ezt a kapcsolatot a maga részéről elősítheti a vallásgyakorlat. Így van értelme, enélkül nincs. Múltkor fölvetődött, hogy hát természetesen azért a világban is van sok-sok képmutatás. Tehát nem csak a kereszténységben, nem csak az egyházban, de a világban is. Ez teljesen így van. Képmutatás mindenhol van, de azt kell nekünk nagyon jól tudni, hogy amikor viszont keresztények között van képmutatás, az rosszabb. Tehát ezt kell látnunk, hogy persze, hogy a világban is van képmutatás. De amikor egy keresztény képmutató, az sokkal rosszabb, mint mikor egy nem hívő képmutató. Sokkal rosszabb. Miért? Mert egyrészt ugye ez a látszólagos jó leple alatt történik, és ez a harmadik lakás legveszélyesebb jelensége, hogy amit ez a harmadik lakásos lélek tesz, az külső szemmel jó. Ő nem sikkasz, nem öl meg másokat, ő csupán éli a vallásosságát, mégis ítélkezik ég és föld felett, mégis megveti a másik embert, nem csinál ő, nem lő le ő senkit, viszont amerre jár, ahol van, szeretetlenséget sugároz. És ez rosszabb, ez a fajta ellentmondás, mint mikor egy nem hívő, hát ő éli a maga kis életét, nem követel, nem csinál olyan sok jó dolgot, olyan sok rosszat, de legalább koherens önmagához. Ezzel szemben, aki hívőként képmutató, az egy állandó ellentmondás sugároz a világnak, és ezért rosszabb. Ezért rosszabb. Ezért mondjuk azt, hogy az ember inkább legyen egy becsületes nem hívő, mint egy képmutató keresztény. Oh. Bizony.
Ezért mondjuk azt, hogy inkább legyen valaki egy becsületes kommunista, egy becsületes ateista, aki tartja magát a dolgokhoz inkább, mint egy langyos, fölszínes, farizeus, képmutató keresztény. Kevesebb bajt csinálnék ebbe a világba, hogyha inkább Jézuska témáról egész életemben hallgattam volna, inkább legyek egy becsületes nem hívő, mint egy gőgben, képmutatásban élő keresztény. Több kárt tesznek ezek a keresztények a világnak és az egyháznak, mint akár a nem hívők. És persze mi őket állandóan köpködjük, persze, hogy a nem hívő világ milyen. Azért álljunk meg egy pillanatra. Ezért mondja a Jelenések könyve, légy hideg, vagy légy meleg. Légy inkább olyan, aki nem hallott erről semmit, vagy légy egészen Jézusnak adott, de ez a középút, ez a szörnyű. Ez a langyosság, ez a felszín, mert ebből képmutatás és gőg fakad. Tehát ez egy óriási anti-evangelizáció. Tehát egy óriási taszítása a világnak, amikor egy keresztény, aki nagybőszen gyakorolja a vallását, betartja a törvényt, de közben szeretetlen, közben gyűlölködik, közben ítélkezik, közben elviselhetetlen másokhoz. Neki mindig igaza van, és ő a világ középpontja. Ez így rosszabb, mint hogyha ugyanilyen lenne, de legalább ilyen keresztény, szentelt vizes séma nélkül. Tehát legyen valaki ilyen, legyen türelmetlen, utálja a többi embert, joga van hozzá, csak akkor ne mondja magamra, hogy én vagyok a nagy keresztény. Ne mondja magamra, hogy én vagyok a nagy vallásos. Milyen sokszor világi emberek azt mondják nekünk, kritikusan, hogy ugyan már, hát ugye sok hívő ott csúszik térden a templomba, ott ájtatos, ott énekel, ott áll minden, és mikor kijön, szeretetlen. Mikor kijön az élete, nem különbözik senki világi emberétől, és teljesen igazuk van. Teljesen igazuk van, testvére. Tehát ezt magunkra kell venni, ezt a kritikát. Van, aki ezt úgy magyarázta, hogy ja igen, igen, de azt kell tudni, hogy ha nem járnánk el templomba, akkor még rosszabbak lennénk. Na ne. Na ne. Akkor most a Jézussal való kapcsolat annyit jelent nekünk, hogy épp hogy így eléldeg élünk, épp hogy nincs az életünkben egy minőségi változás. Mert ha nincs, akkor a világnak igaza van. A világ kritikus, és hallgassuk meg ezt a kritikát. Amikor azt mondja nekünk, hogy nektek keresztieknek az életetek hiteltelen, és ebbe hallgassunk bele, persze sokszor van benne rossz indulat, de azért nem mindig. Van benne nagyon sokszor egy jó fölismerés, hogy ott nagy vallásgyakorlat megy, de aztán az életünk, a hozzáállásaink nem különböznek a világi emberétől. És ebbe bele kell hallgatnunk, és a világnak igaza van. Ne mondjuk azt, hogy engem nem ért meg a világ, meg bántanak. Nem biztos, hogy mindig így van. Hallgassuk meg ezt a kritikát, mert sokszor nagy-nagy igazságok vannak benne, és indítson be bennünk egy lelkiismeret vizsgálatot, hogy akkor most döntsek. Vagy egészen a kapcsolatnak szentelem magam, vagy kiszállok az egyházból és a vallásból. Tehát vagy ez inkább jobb kiszállni, mint benne maradni képmutató módon. Jobb. Na, és akkor eme kis szerény bevezető után, ami az előzőnek volt az összefoglalása, nézzünk bele már is a dolgunkba, már is a fejezetbe, harmadik lakás első fejezetének az első pontjában. Terézit már is egy Zsoltárt idéz, azt mondja, hogy boldog ember, aki féli az Urat. Az Úr megadja neki, ennek a léleknek, aki ide eljut, a lelki ismeret biztonságát. Teréz ilyen pozitív nyitánnyal indítja ezt a lakást. Azt mondja, hogy boldogok vagyunk, mert eljutottunk a harmadik lakásba. És ugye itt még nem is tudjuk, hogy mi vár ránk, de már legalább a kis hajócskánk beért ebbe a nyugalmas öbölbe. Itt már nincsenek az első lakásnak ezek a félelmei, hogy ki vagyok, mi vagyok, a második lakásnak ezek a harcai, hogy vissza kéne fordulni, elérkeztem az ígéret földjére. Hű, de jó! De azért az ígéret földje és a megérkezés között még itt van ez a harmadik lakás, ez a tengerpart, ez a vidék, ami még azért itt egy probléma. Tehát elérkezünk ide, boldogok vagyunk, hogy eljutottunk ide, és ugye mondtuk, hogy ez a fajta hamis nyugalomérzet, amely azt mondhatja bennünk, hogy hát jó van, hát én azért most már vallásos vagyok, na. Én azért most már templomba járok, én azért most már böjtölgetek, én azért most már mondok egy imát, vagy kettőt, és akkor ez így kicsit megnyugtatólag hat rám, ami önmagában nem baj, de ebből az fakad, hogy nem úgy, mint más. Nem úgy, mint az a sok büdös szerencsétlen ott a világban, akkor baj van. Tehát, hogyha ez a lelkiismereti nyugalom, hogy én jól vagyok, de más nem, akkor testvérek, az harmadik lakás nyakig. Tehát, hogy amikor ez jön ki, hogy én oké vagyok, én rendben vagyok, de más pedig nem, akkor baj van. Az első lakásban, amikor tanultunk arról, hogy van a kis hitűség, van az önbizalom hiány, akkor mit mondtunk? Az, hogy én nem vagyok jó, mindenki más jó. Ez volt az egyik véglet. Az öngyűlöletnek a véglete, amit szintén el kell kerülnünk, hogy csak én vagyok a rossz, és mindenki a világon jó. És a harmadik lakásba átcsaphatunk a másik végletbe. Mindenki rossz, csak én nem. Mindenki rossz, aki nem olyan, mint én vagyok egyedül a jó. Ez a másik véglet. Ez egy ilyen narcisztikus, önimádó, de a vallásosságnak a jámbor színe alatt leledző önimádat és narcisztikus hozzáállás. És akkor Teréz már is, itt két pontot ki is hagyunk, mert itt hát kerülgeti szegény ezt a témát, de vágjunk bele már is a negyedik pontba, az első fejezet negyedik pontjába, ahol Teréz már nem lacafacázik, kimondja, miről van szó. Na most testvérek, itt biztonságöveket be kell kötni. Szóval infúziót bekötni, tessék. Lélegeztető készüléket. De egy dologra figyelmeztetlek benneteket, így kezdi Teréz. Már rosszul vagyunk, hogy mit akar mondani. Azért, mert ilyenek vagytok, mármint mire, mit ért itt, az, hogy kármelita nővérek vagytok, mert most ezt nekik írja. Azért, mert csupán, mert kármelita apácák vagytok. És ilyen anyátok van, nagy ával, a boldogságos Szűz Mária, tehát csupán abból a tényből fakadólag, hogy ti kármelita apácák vagytok, és valljátok, hogy a kármelhegyi boldogságos Szűz Mária ti anyátok, attól még nem vagytok biztonságban. Nem vagytok biztonságban. Hadd írjam fel ezt a szót, mert a harmadik lakás egyik központi kulcsszava a biztonság. 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 Na most, itt már is egy szóra vagy kettőre meg kell állnunk. A biztonságnak a témája iszonyúan beleillik a harmadik lakásnak ebbe az egész mondandójába, mert Teréz itt szentséges dolgokról beszél. Ti kármelita apácák vagytok, és a boldogságos Szűz Mária az anyátok, de nem vagytok még ettől biztonságban, csupán attól a tényből fakadólag, hogy van egy bizonyos életformátok, egy jámbor vallásos életformátok, és ájtatosak vagytok Szűz Mária felé. Azt mondja, hogy ez még önmagában nem biztonság. Mert akkor föltehetjük a kérdést, és életünk egyik legfontosabb kérdése ez lehet, mibe, avagy kibe helyezzük a biztonságunkat? Kiben, avagy miben találom én meg az életem biztonságát? Hogy én biztonságban vagyok. És akkor ugye ez jön most, hogy ugye a biztonságkeresés, mibe találom meg? Na most akkor ezt vissza lehet ide kötni. Krisztussal való kapcsolatban találom meg a biztonságomat. Krisztusban, az ő személyében, az ő szeretetében, a vele való életkapcsolatomban találom meg a biztonságomat. Vagy a vallás gyakorlatban csupán. Hova helyezem a biztonságomat? A vallási gyakorlatba, vagy Krisztusba. És itt most ugye itt azért mondom, hogy vallási gyakorlat, mert itt hívő emberekről van már szó. Tehát akiknek Teréz beszél itt most ő a templomba járóknak szól. Hova helyezem a biztonságomat? Csupán a vallásom gyakorlatába, vagy Krisztus Jézusba magába, a vele való kapcsolatba? Ezért mondja Teréz, hogy azért, mert egy bizonyos életformát értek, és jámbor dolgokat műveltek, azaz egy vallásos dolgot gyakoroltak, ez önmagában rendben van, de ez még nem nyújt nekünk totális, el nem múló, maradandó életbiztonságot. Testvérek, biztonságban csak egy másik valakivel érezhetjük magunkat. Azt, hogy az én életem rendben van, biztos vagyok, biztonságban vagyok, nem érhet semmi baj, és még hogyha baj is ér, akkor is tudom, hogy valaki fogja a kezem, ez csak Krisztussal lehetséges, a legnagyobb teljességbe. Dolgokban, mindenféle vallásos, legszentebb dologban sem találhatjuk meg ezt a biztonságot. De milyen sokan mégis A vallási gyakorlatban bizakodnak. Szent Pál azt mondaná, hogy a testben bizakodnak. Miben bizakodunk? Krisztusban, vagy a testben, a törvényben, a vallásban, mindegy, egy valakiben, vagy egy valamiben bizakodunk. Mert ha valamiben bizakodunk, akkor az ott végünk van. Ott akkor ott nincs teljes biztonság. Ellenben, ha valakiben bizakodunk, Krisztusban, akkor ott már van valódi biztonság. Ha csak a vallási gyakorlatba helyezzük a biztonságunkat, most nagyon, nagyon fontos dolgot mondok, akkor az épp úgy pótcselekvés, mint aki nem vallási gyakorlatba helyezi a biztonságát. Most akkor odaírom, tehát, hogy vallásos gyakorlat itt van, és akkor itt van, hogy nem vallásos gyakorlat. Ez lehet minden más. Majd mondok rá egy példát. Nem vallás. Ez a két dolog egészen egymás mellett lehet. Akár ebbe is helyezhetem a biztonságomat. Nem a vallásosságban is, és a nem vallásosságban is. Mondok egy példát. Például valaki keresi az örömet, az élvezetet, mint olyat. Valaki a templomban keresi, valaki a bordélyházban és a kocsmában keresi, nem vallásos, egyik se Krisztust keresi. Na és puf, ez a nehéz. Tehát, hogy mibe helyezem a biztonságomat, mit keresek? Például, ha csupán az öröm érzést keresem, mindegy, hogy vallásosan keresem, vagy nem vallásosan, akkor se Krisztust magát keresem. És ez a harmadik lakás legnagyobb problémája, hogy valaki a vallási gyakorlatokban keresi ezeket a kielégüléseket, és az ugyanúgy nem Krisztus keresés, mint az, aki a nem vallásos gyakorlatokban, vagy a nem vallásos dolgokban keresi nem Krisztust, hanem egy érzelmet csupán, egy emóciót csupán. Ha csak vallási gyakorlatba helyezzük a biztonságunkat, akkor ez épp úgy pótcselekvés, mint amikor valaki jár kompenzálni a játékterembe, a kaszinóba, a kocsmába, az akárhova, mindegy hova jár kompenzálni. Mi is a vallással valamit kompenzálhatunk. Mert mindenkinek van kompenzálni valója, persze. Mindenkinek vannak benne megtörtségei és sebei, amelyek olyan fájóak, hogy valahogy ezt föl kell dolgozni. De ez csak a Krisztussal való kapcsolatban dolgozható fel valóban. Ezzel szemben, hogyha én kompenzálni csak vallásoskodva tudok, akkor ott nagyon-nagyon nagy baj van, mert abból megint megszülethet a képmutatás és a gőg. Tehát engem nem választ el sok attól valakitől, aki ugyanezt a kompenzációt nem vallásos eszközökkel éri el. Ezt egyébként nem én mondom, mint olyan. Ezt például keresztes Szent János mondja, a lélek sötét éjszakája elején, amikor ő beszél ezekről, kedvenc témáim egyike, a szellemi értelemben vett főbűnökről beszél. Szellemi értelemben vett főbűnök. János, hogy ilyen régi rendszer szerint, de azért végig megy ezeken a főbűnökön, és azt mondja, hogy ezeket a bűnöket nem csak testileg, fizikailag lehet elkövetni, hanem nagyon is el lehet követni szellemileg is, és ezek még veszélyesebbek, mert nem jövünk rá, hogy mekkora bűnt követünk el. Péter azt mondja, hogy van a szellemi értelembe vett paráznaság. Ha most már mondok már is ilyen jó kis sikamlós témát. Azt mondja, hogy a paráznaságot, azt nem csak testileg lehet elkövetni. Tehát azért, mert mi az életünkben nincs paráznaság, azért ne gondoljuk, hogy mindjárt már is rendben vagyunk. Azt mondja, hogy a paráznaságot szellemi értelemben is nagyon csodálatosan el lehet követni, szellemi értelembe vett paráznaságot, mert hogyha a paráznaságnak tegyük fel, vagy egy nem helyesen megélt szexualitásnak, mi a lényege? Az, hogy nem a másik valakit keresem, hanem csupán az örömérzést keresem. Csupán az élvezetet keresem. Ezt meg lehet élni egy testi paráznaságban is, de egy szellemiben is meg lehet élni, amikor valaki azért gyakorolja a vallását, azért jár el templomba, azért jár el lelki gyakorlatra, azért csinálja ezt, meg azt, meg amazt, mert az élvezetet keresi. Az örömérzést, és nem Krisztust magát keresi. És János, hogy ezért mondja, hogy ezek gyorsan bekerülnek szerencséjükre ebbe a kis érzéki éjszakába, amikor ezek az érzések kicsit lecsökkennek, és akkor az emberke eldöntheti, hogy ő most mit keres, hova helyezi a biztonságát. Csupán az érzésekbe, vagy Krisztus személyébe. Látjuk? A szellemi értelemben vett bűnök, nagyon jellemzőek a harmadik lakásos emberre. Ő tényleg nem követel nagy ilyen látvány, tényleg nem parázna most olyan módon, hogy most mindenki azt mondaná rá, hogy na ő a nagy házasságtörő. Nem, ő ilyeneket nem csinál. De az életébe bejön az, hogy például a vallásoskodással ő csak egy érzelmi feltorlódást keres, és ez neki egyfajta kompenzáció, de persze, hogyha ez nem nincs meg neki olyan jó módon, akkor abból fakadhat a képmutatás és a gőg. Meg hát egyébként is. Ezek azok, akik például sok-sok szentmisén vesznek részt például. Mert hogyha sok szentmisén veszek részt, akkor hű, micsoda érzelem és öröm hullámok hagyja. Ó, mindenképpen soknak kell belőle lenni. Sok-sok vallásos tárgyamnak kell lenni. Sok-sok ilyen dolgot kell csinálni, mert az érzelmeket kell magamba valahogy kicsit fölgerjeszteni. A templomba úgy vagyok jelen aztán, hogy az is csak rólam szól, és az én élvezetemnek, az én örömömnek a kereséséről szól. Úgy vagyok jelen, úgy éneklek, úgy imádkozok, úgy hajtok térdet, hogy a másikat közben akkora teatrális térdet hajtok, hogy a másikat közben elgázolom vele. De én most ezt át akarom élni. Testvérek, ez szellemi értelemben vett hihetetlen nagy paráznaság. Harmadik lakás. Mert érzelmeket keresek. Csupán. És nem Krisztust magát. És ez képmutatás. Ez micsoda? Hát így van. Látjuk? Nagyon-nagyon érdekes ez. De aztán még én behoznék ide egy olyan kis érdekességet is, hogy ugye mondtuk, hogy valaki vallásosan, jaj de jó, ezt lehet, tudjátok? Krisztust keresni, Krisztus nem keresni. Lehet vallásosan és nem vallásosan. Tehát én élhetek úgy vallásosan, hogy közben nem keresem őt. És élhetek úgy nem vallásosan, hogy közben nem keresem őt. Krisztust nem keresni sokféleképpen lehet. Vallásosan is lehet őt nem keresni. Tök érdekes, nem? De a nem vallásos típus, az nagyon sokszor jobban tudja, hogy ő nyomorult, és szeretetre van szüksége, ellenben a vallásosan nem Krisztust kereső valaki, a sokszor nem tudja, hogy neki megtérésre van szüksége, nem tudja, hogy neki gyógyulásra van szüksége. És éppen ezért, aki vallásos módon nem keresi Krisztust a harmadik lakásban, az rosszabb, mint aki nem vallásos módon. Ezt Jézus mondja, megint ugye itt a kedvenc igénk, ugye itt bejön, ugye bárcsak, majd építünk egy székesegyházat, és annak az árkádjára felírjuk, az utcanők és a vámosok megelőznek benneteket a mennyek országában. Ho-ho! Ez ugye a kedvenc evangéliumi mondatunk, bárcsak minél több templomba ez ki lenne írva, szerintem egybe sincs, bárcsak minél több szentképen az ott lenne, de ezt nem írjuk rá esküvői meghívóra, nem írjuk rá papszentelési meghívóra, sehova nem írjuk ezt a mondatot fel, pedig ha ráírnánk, ha ezt minden nap elolvasnánk, nem lenne semmi bajunk az alázattal. Az utcanők és a vámosok megelőznek benneteket a mennyek országában, ezt Jézus mondja. Azt, hogy kik a vámosok, azt már láttuk. Az utcanők, azokhoz meg sok magyarázat nem kell, mert a munkaköri leírásuk az ugyanaz ma, mint régen. Tehát az etikai kódexük az ugyanaz tegnap, mint ma. Tehát a legősibb hivatást szokták mondani, tehát sok magyarázat nem kell hozzá. Mindenki látott már utcanőt. Nörre, és amikor Jézus azt mondja, hogy ő, kisfiam, kislányom, ő, az az utcanő, megelőzhet téged a mennyek országában, bele se gondolunk, hogy Jézus itt mit mond. Bele se gondolunk, hogy itt milyen óriási dolgokat mond. Ő, az a szegény utcanő nem azért előz meg bennünket a mennyek országában, mert utcanő, hanem azért, mert ő tudja, hogy nyomorult. Tudja, hogy megtérésre, gyógyítóra van szüksége. Tudja, hogy az élete nem ér semmit, idáig süllyedt. Tudja. És éppen ezért sokkal nagyobb esélye van arra, hogy a kereszténységet például ne a vallással tévessze össze, hanem a kapcsolattal. És hogy a kapcsolatban értse meg, hogy mi az a kereszténység. Ne tévessze össze az csupán a vallásoskodással. Ezért egy vámos és egy utcanő nagyobb esélyekkel indul, hogy ezt megértse. Szoktuk mondani, hogyha egy vámos és egy utcanő csak 1%-nyi annyi örömhírt hallott volna, amit te mondjuk 70 éve hallasz, lehet, hogy ő már rég az életszentségben lenne. Tehát lehet az a szegény csak egy ennyit hallott volna abból, amit mi napról napra, vasárnapról vasárnapra, évtizedek óta hallunk, lehet ő csak egy percnyi igehirdetést hallott volna, mindjárt rájön, hogy szeretve van, az élete értékes, és már az életszentségben lenne. Rég. Mert ő nem tévesztette volna össze a vallási gyakorlattal a kereszténységet, például nem tudta volna, hogy ez egy kapcsolat. Ezért ugye a harmadik lakásnak ez egy nagyon fő igéje, egy ilyen fő mottója. Tehát a nem vallásos típus sokszor jobban tudja, hogy nyomorult és megváltóra van szüksége. A harmadik lakásos vallásos típus néha kevésbé tudja, sőt egyáltalán nem, hogy nyomorult és megváltóra és szeretetre van szüksége. Jézus nem menti fel az utcanőt a bűnéből, nem menti fel a vámost a bűnéből. A Zakeusnak sem mondta, hogy tulajdonképpen de semmi bajt nem csináltál, a maffia vezér volt a Zakeus. Nem, azt mondja, hogy voltak problémák, de szeretve vagy, meg vagy bocsátva. A farizeus a harmadik lakásban ezeket a mondatokkal nem tud mit kezdeni. Miből vagyok én megbocsájtva? Hello! Hát én nekem nincs bűnöm. Hány Jónásban ott van ez is? Nincs bűnöm. Imádkozom a rózsafűzért, mindig eljárok templomba, és nincs bűnöm. Ugye ezt mondtam, mert egy atya azt mondta, hogy akkor tessék kimenni a gyóntatószékbe, és fölmászni az oltárra. Miért? Hát mert a szenteknek ott van a helye az oltáron. Tessék oda fölmászni, beállni oda a Szent Antal mellé egy karon. Hát azt az én nem. Jó, hát akkor keressünk valamit akkor, amiről lehet beszélni. Tehát, hogy a vallásos típus sokszor nem tud mit kezdeni azzal, hogy meg vagyok bocsájtva, hogy szeretve vagyok. Ezzel szemben, aki nem vallásosan nem keresi Krisztust, de mégis hall az örömhírről, annak erre nagyobb esélye lehet. De most, hogy Teréz nekünk erről ír, bárkinek esélye van ebből az egészből kijönni. A vallásos típus azt mondja, hogy én oké vagyok. Mert ki van pipálva az életemben a vallás, a törvény és a szabály szerint élek, eddig még rendben van, hollok ki a lólába, amikor azt mondja, hogy nem úgy, mint az a valaki ott, akit nem szeretek, akit gyűlölök. Jézus azt mondja, hogy a vámos ment haza megigazulva, neki volt helyes kapcsolata Istennel, nem mert vámos volt, hanem mert tudta, hogy szüksége van a szeretetre. És tudta, hogy a vallási gyakorlatok önmagában őt nem vinnék előre. Így folytatja Teréz ugyanezt a mondatot, tehát azért, mert ilyenek vagytok, még nem vagytok biztonságban, hiszen nagy szent volt Dávid, és látjátok, milyen lett Salamon. Ugye megint egy kis szentírás ismeret, ugye, hogy Dávid király, szent volt, bár ugye követett el hibákat, de azért attól még ragaszkodott az Istenhez, és látjátok, milyen lett Salamon, az ő fia, emlékszünk a történetre, aki jól indult gyerekkorába, aki a bölcsességet kérte, és nem a hatalmat, jól indult, tehát ígéretes gyerek volt, de a végére teljesen meghűlt. Tehát teljesen utána elhagyta a szövetséget, elhagyta Izrael istenét totálisan, és ugye lett neki sok-sok felesége, és akkor a feleségek különböző istenségeihez fohászkodott már életének a végén. Tehát Teréz azt mondja, hogy látjátok, hogy nagy szent volt Dávid, és látjátok, puff, milyen lett Salamon. Tehát attól, mert Salamon Dávid fia volt, attól még meghűlhetett. Attól még beleragadhatott a vallásosságba, azért, mert ilyen szentséges apja volt neki. Mit jelent ez? Azt jelenti, ha ezt a szentírási képet kicsit lebontjuk, hogy a vallási dolgok önmagukban jók, de önmagukban nem elegek, és nem tudják biztosítani az Istennel való személyes kapcsolatot. Ezt így írja Teréz, ezt folytatja így. Ne bizakodjatok, bizakodjatok, ne keressétek a biztonságotokat, hol? Az elzártságban, a vezeklésben, és ne nyugtasson meg az, hogy mindig Istennel társalogtok, folyamatosan az imádságban gyakoroljátok magatokat, stb. Azt mondja, mindez jó, de mint mondtam, nem elég ahhoz, hogy felhagyjunk a félelemmel, mármint azon félelmünkkel, hogy ebbe a lakásba beletalálunk jutni és beleragadunk. De ez itt a kármelita szerzetes női élet ilyen toposzait hozza, hogy ne bizakodjatok a klauzúrában, tehát abban, hogy ilyen nagy falak között és rácsok között éltek. Ne bizakodjatok abban, hogy ilyen jámbor vallási gyakorlatokat végeztek, ez természetesen ezeket a szerzetességre jellemző gyakorlatokat lebonthatja mindenki a saját életére. Nem bizakodhatok semmilyen külső vallásos dologban, semmilyen vallásos gyakorlatban, abban, hogy én vasárnap templomba járok. Például, mint olyan. Ebbe nem helyezhetem a biztonságomat, mert csak a Krisztussal való kapcsolatban van a biztonság, melyet a templomba járás táplálhat. De önmagában egy üres és hold dolog. Tehát Teréz azt mondja, hogy a vallási dolgok jók, de önmagukban nem elegendőek. Nem elegendőek, és nem tudják biztosítani az Istennel való személyes kapcsolatot. Olyanok, mint a folyómeder, mely fontos, hogy megtartsa a folyót, de relatív eszköz szerepe van a folyómedernek. A vallási gyakorlatoknak és törvényeknek eszköz szerepük van. Azért vannak, hogy szolgáljanak engem és az Istennel való kapcsolatomat. De ezt fölcserélem, ha ezekben találom meg a bizalmamat, és azt hiszem, hogy ezek miatt vagyok valaki, és már akkor megjelenik, hogy elítélek valaki mást, akkor jobb lett volna, ha egész életemben hallgatok a vallásosság témáról, és a templomba be se teszem a lábam. Jobb lett volna. Az Istennel való kapcsolatot csak a hit és a szeretet és a remény biztosítja. Itt megint keresztes Szent János beúszik. Az Istennel való kapcsolatnak nincsen más eszköze, csak a személyes, általam eldöntött hit, remény és szeretet. Ezeknek az erényeknek a gyakorlata biztosítja az ő vele való kapcsolatot. Semmi más. A templom, a szentségek, a közösség, stb. Táplálhatja ezeket az erényeket. Öntözhetik, ápolhatják. De önmagukban ezek nem biztosítják az Istennel való kapcsolatot. Teréz alapján mondhatnánk, hogy hát egy karmelita apáca itt akár föl is kiálthatott volna Teréznek, hogy hát én klauzúrás apáca vagyok, be vagyok ide zárva, imádkozom, böjtölök egész nap, hát én nem élnék az Istennel. És Teréz neki nyugodtan megmondaná, hogy kislányom, lehetnem. Önmagában azért, mert be vagy csukva. Lehet, hogy azért jöttél be, mert kín esik. Lehet azért jöttél be, mert valaki téged bekergetett. Lehet azért jöttél be, mert te annyira senkinek nem érezted volna magad a világban, hogy te ide bejöttél. Ez önmagában szép dolog. Teréz, mikor elindult a szeretetesség útján, őt se az Isten szeretet lángolása motiválta, hanem inkább a pogoldóval való félelem. Ezt ugye ő írja. De nem baj. Önmagában, hogy itt vagy bent. Önmagában, hogy ott gubbasztasz az imán, és mondod szépen a zsolozsmát, önmagában az, hogy böjtölgetsz néha, ez önmagában bár szép dolog, de nem biztosítja az Istennel való kapcsolatot. Ha valaki elkezd bizakodni abban, hogy én milyen szent életet élek, anélkül, hogy ő ebbe belegondolna, hogy ő neki ez arra van hivatva, hogy Istenhez közelebb vigye, ha enélkül éli meg, akkor megjön a gőg. Megijön a képmutatás és a gőg. Én böjtölök, én klauzúrába élek, én imádkozok, nem úgy, mint a másik. Nem úgy, mint azok az elveszett lelkek ott a világban, vagy a saját nővértársaim is akár, akik ugye nem érnek fel az én szentségemhez. Akkor megint csak ott van a gőg, és akkor az egészet megint csak kidobhatom az ablakon. Ha ezekbe helyezem a biztonságom, akkor nagyon könnyen képmutatóvá válhatok. Miért? Mert én csinálom. És a vallás gyakorlatnak ugye megvan ez az érdekesség, hogy hát ezt fizikailag csinálom. Tehát elviszem magam a templomba, és a fenekemet belerakom a padba. És ott ülök, és fölemelem a fenekem, és kijövök a templomból. Tehát megcsináltam, ott voltam, eltöltöttem ott 50 percet, vagy 60, az akármennyi. És megcsináltam. De ez önmagában csupán az, hogy gyakoroltam valamit, ez önmagában még nem fog segíteni, ha csak ezt nem abban a kontextusban élem meg, hogy találkozok Krisztussal és a többiekkel. Önmagában el lehet mondani millió imát. El lehet recitálni, el lehet mondani imákat. 100 000 kiló számra el lehet őket mondani. Ez is egy teljesítmény, ez is a test cselekedete lehet csupán önmagában. Böjtölhetek, mindenki megcsinálhatja, hogy a ételkét nem teszem be a szájacskámba. Mindenki megcsinálhatja, aki akarja. Mert ez egy gyakorlat. Ez önmagában, hogy van-e étel a gyomromba, vagy nincs, önmagában ezek, mert nem helyezhetem a biztonságomat, önmagában ezek holt dolgok. Halott dolgok, totálisan holt dolgok, mert Ezek azért vannak, hogy a kapcsolatot ápolják. És akkor így szól még Teréz, azt mondja, az ilyen lelkekről beszél, azt mondja ezekről a harmadik lakásos lelkekről, akik milyenek, leírja, hogy milyenek. Nagyon kívánják, hogy ne bántsák meg ő felségét. És még a bocsánatos bűnöktől is őrizkednek, persze közben olyan halálosokat követnek el, hogy mit annak a rendje. És ugye nem mondtuk, nem szeretjük ezt a halálos, bocsánatos különbségtételt, legalábbis a szavakat nem szeretjük, mert valaki bocsánatos bűnöktől is őrizkedik, tehát hogy ő centire mindent betart, de közben mondjuk gyűlöl mást. Közben mondjuk nem szeret mást. Ugye talán ezt mondtam nektek, mikor ugye gyónásban valakit rá kell vezetni, hogy jaj, hát megettem a húst péntöken, és kidobtam a macskát az ablakon, ennyi bűnöm van, hát jó. És akkor a szomszédasszonya, ami van, azt utálom, gyűlölöm, dögöljön meg a szomszédasszonya családjával együtt. Na, tehát akkor már is, és ez a hozsannában nincs benne, a hozsanna lelki tükörben megint nincs benne, hogy gyűlölöm a szomszédasszonya, az nincs benne. Minden más benne van, csak az nem. Barátai a vezeklésnek és a visszavonultságnak. Jól töltik az időt. Gyakorolják magukat a fele barátok iránti szeretet cselekedeteiben. Megfontoltak a beszédben, az öltözködésben és házuk vezetésében. Bizonyosan, hogy kívánatos állapot ez, mondja Teréz, és szemmel láthatólag nincs semmi, amiért megtagadnák tőlük az eljutást az utolsó lakásig. De, azt mondja, többre is szükség van ahhoz, hogy az Úr teljesen birtokba vehesse a lelket. Hátjuk. Tehát itt Teréz felsorolt egy csomó szép, vallásos stílusjeget. Tehát amit itt felsoroltunk, az egy ilyen harmadik lakásos, vallásos stílus. Mondhatnánk egy ilyen elpolgárosodott, elközépszerűsödött kereszténység. Amikor miből áll a kereszténység, mint olyan, hogy hogyan beszélek, hogyan öltözködök, hogyan nevelem a gyerekeket, hogyan tartom fel a háztartásom, hogy ez, hogy az. Ferenc pápa pont a napokban prédikálta ezt egy reggeli szentmisén, hogy ha a hit nem tud megújulni, akkor kultúrává válik. Ezt mondta. Ha a hitünk nem újul meg, akkor mi lesz belőle? Egy kultúra csupán. Egy folklór lesz belőle. Egy beszéd mód, egy etikett, egy illemtan lesz belőle. Hogy egy jó kereszténynek, jó katolikusnak hogy kell beszélni? Az nem beszélt akárhogy, annak vigyáznia kell, hogy miket mond. Vagy hogy öltözködik a jó katolikus? Hát nem úgy, mint az a sok elvetemült világi ember. Jó katolikus, az úgy öltözködik, meg így, meg úgy, meg amúgy. És ezekben nincs semmi rossz önmagában, de ha itt megállunk, félő, hogy beleragadunk a harmadik lakásba. Ha megállunk annál, hogy nekem katolikusnak lenni azt jelenti, hogy hogy beszélek, hogy öltözködök, hány keresztet és hány érmét és hány skapulárét és hány dolgot aggatok magamra, mint olyan, hány milyen vallásos ruhákat hordok és milyeneket nem, hogyan beszélek, milyen szavakat használok, ez önmagában lehet jó dolog, de nem elég. Nem elegendő önmagában. A kereszténység tényleg ne legyen például egy ilyen beszédmód, mert az már nagyon megint ez a kispolgári kereszténység, hogy ő vele nem lehet bármiről beszélni, ő meg tud botránkozni, mert ő keresztény. Jó, Istenem! Olyan harmadik lakás, mint annak a rendje. Mert aki tovább megy, a negyedik, ötödikbe, az aztán már szabad lesz arra, hogy ne botránkozzon meg mindenen, hanem nézzen szemben a dolgokkal, például. Szabadon. Attól még persze nem fogja a rosszat választani, de nem is fog rajta olyan módon megbotránkozni, hogy a harmadik lakásos Teréz majd mondja a harmadik lakás végén, hogy ezek a lelkek mindenen megütköznek. Mindenen megütköznek, ami nem olyan, mint ők. Ha egy picit már más, ha az másképp gondolkodik, máshogy öltözködik, akkor az én azon már megütközöm. Na, az nem olyan, mint én. Itt probléma van, mert itt a szabadság ennek az embernek eléggé ugye kétes. Azt mondja, tehát Teréz, hogy ez a vallásos stílus jó, de önmagában nem elég. Önmagában nem elég. Azt mondja, többre is szükség van ahhoz, hogy az Úr teljesen birtokba vegyesse a lelket. Ezért nem elég csak ezt mondani, és milyen itt, ahogy az ifjúnak sem volt elég, amikor az Úr megkérdezte tőle, akar-e tökéletes lenni. Melyik ifjú? A gazdag ifjú. A harmadik lakás egyik fő biblikus szimbóluma, alakja a gazdag ifjú. A vámos farizeus is, de Terész közvetlenül idézi a gazdag ifjú történetét. Ugye emlékszünk rá, és ez is teljesen leírja, hogy mi is ez a harmadik lakás. Terész a gazdag ifjú példájával szemlélteti ezt. A gazdag ifjú a vallásosságban kiváló. Ötös. Mindent megtart. Ő maga mondja is, én gyerekkoromtól kezdve mindent megtartok. És hogy amikor Teréz is erre azt mondja, hogy a vallásos stílus, hogy betartod a törvényt, az jó, de nem elég, Jézus is azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy oké, de ha tökéletes akarsz lenni, akkor hagyj el mindent. Tehát nem azt mondta neki, hogy figyelj, betartod a törvényt, az elég, bogárkám, hát annyian vannak, akik még ezt se tartják be. Jó van az neked, hogy betartod, azt elég, az nem kell itten több. Jézus azt mondja, hogy ha tökéletes akarsz lenni, azaz ez a vallási törvénybetartás önmagában még nem tökéletesség, és mi érdekes, hogy a gazdag ifjú maga egy hiányérzettel megy Jézushoz. És ezért van ő megmentve. Ezért van ő már szerintem jó helyen. Tehát ezért a gazdag ifjú egy követendő példa, nem abban, hogy végül nem tudta követni Jézus hívását, abban követendő példa, hogy volt egy hiányérzete. Hogy mester, mit kell tennem ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet? Betartom a törvényt, de érzem, hogy ez nem elég. Betartok minden vallási szabát, gyakorlom a vallásomat, úgy, hogy a nagykönyv meg van írva, de érzem, hogy ez nem elégít ki. Nem tölt be. Üres vagyok, mindezek ellenére még mindig. És testvérek, ha egy harmadik lakásos ember életébe beköszönt ez az űr, beköszönt ez a hiányérzet, meg van mentve. Meg van mentve! Ha bejön ez a hiány, hogy ez nem elég, ez bármilyen szép, és bármilyen jó, nem elég, akkor nagyon jó, mert akkor megyünk Jézushoz, és megkérdezzük tőle, hogy hova, merre tudok tovább menni? Hol van a tökéletesség? Az, akiben a hiányérzet bejön, és nem nyomja el több kiló vallásossággal, ugye sokszor feljön a hiányérzetünk, mit csinálunk? Még több kiló vallásosságot tüszkölünk ebbe a lyukba, ami végre följött bennünk. Még jobban bereteszeljük ezt a lyukat, még több könyvvel, még több vallásos dologgal, még több rózsafüzérrel, még több dolog, blablabla. Aztán már jönnek, hogy még több látomással, még több kinyilatkoztatás, olvasással, még több misztikussal, még több ilyen lelki cafranggal, még jobban. Hogy föl ne jöjjön a hiányérzet. Hogy a vallásosság önmagában nekem nem elég. Aki fölengedi ezt magában, mint a gazdag ifjú, az meg van mentve. Persze a gazdag ifjút ne kövessük abban, hogy végül nem tudta Jézus hívását követni, mi aztán kövessük abban, hogy meghalljuk, amit mond, és megértjük. Tehát a gazdag ifjú a vallásosságban kiváló minden törvényt megtart, ami nyilván jó dolog, nem ölt meg senkit, nem károsított meg senkit, Jézus mégis azt mondja neki, hogy valami neked még hiányzik. A gazdag ifjú azért ment oda Jézushoz, mert hiányérzete volt. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor add el mindenedet. És tudjuk, hogy az evangélium logikájában mindent eladni nem fizikailag jelenti azt, hogy vigyek ki mindent az átkáthoz, és adjam el az egész lakásomat, meg mindenemet. Nem. Mindent eladni annyit jelent, hogy Krisztussal totális kapcsolatba kerülni. Hinni Krisztusban, és ehhez képest rendezni az életemet. Amely jár azzal, hogy valamit el kell hagynom, és valamit pedig át kell értékelnem. Tehát itt egy átrendeződésről van szó. Ez hiányzik nagyon sokszor. És ez lesz a megoldás, keresztes Szent János maga tanítja ezt, hogy ha tökéletes akarsz lenni, akkor tedd helyre a dolgaidat Krisztushoz képest, tedd helyre a vallás gyakorlatodat a Krisztussal való kapcsolatodhoz képest. Ez lesz a megoldás. A harmadik lakásból való kijövetel. Minden legyen az, ami. A vallás legyen csupán vallás, a Krisztus meg legyen Krisztus. A krumplileves meg legyen krumplileves, ahogy ezt másik nagy misztikus mondta. Tehát ez, ne tévesszük össze, hanem minden legyen az, ami. Ezt tanítja keresztes Szent János. Minden legyen Krisztushoz képest relatív. A dolgok legyenek csupán dolgok. És az Isten legyen az Isten. De a harmadik lakásban ez a valaki ezt fölcseréli. A harmadik lakásban az Isten helyébe sok minden más belép. A legszentebb dolog is beléphet az Isten helyébe, az akkor se Isten. De keresztes Szent János ezt is mondja. Bejöhet nekem az Isten helyébe a legszakrálisabb, amit el tudunk képzelni, gyönyörűséges, ős katolikus dolog, az még nem egyenlő vele. Nem tévezhetek össze semmit ő vele. És azért Teréz itt mond egy ilyet is, hogy ugyanebben a pontban, hogy rendszerint ebből fakadnak a nagy szárasságok az imádságban. Érdekes. Azt is mondja, hogy sokszor, nem mindig, de sokszor lehet a szárasságunk oka, hogy nem merünk szabadok lenni a vallás gyakorlattól. Hogy annyira görcsösen terhel bennünket, ugye mi, ez a kötelezőség. Ez, hogy törvények vannak, és be kell tartani. Annyira nem merem Krisztushoz képest ezeket relativizálni, annyira nem merem legalább csak átgondolni, hogy az életemben ez Krisztushoz képest hogy van, hogy ez lehet egy benső szárasság oka. Nem haladok előre, évek hosszú sora óta, mert nem merem, még csak nem is merem megkérdőjelezni azt, hogy valami probléma van. Beleragadok a vallás megtartásba. Beleragadok abba, hogy kötelező dolgok vannak. Testvérek, a kereszténységben mi lehet kötelező? Bármire, ami azt mondjuk, hogy kötelező. A szeretet, az kötelező? Szeretni valakit kötelező? Hát ha valakit csak azért szeretek, mert kötelező, ott óriási problémák vannak. Ugye ezt már mondtuk. A feleség megkérdezi a férjét, hogy abban nem én szeretsz engem, azért anya, mert kötelező. Mert a pap mondta, hogy így kell, mert különben elkáhozok, ha nem szeretnélek téged. Hát ez nem nagy szeretett kapcsolat. Az asszony erre azt mondhatná, hogy fityisz van, hát akkor ez azért szeretsz, mert kell, és másért nem. Hát akkor ott problémák vannak. Ha, és mi Jézussal élhetünk így. Uram, azért próbálkozok veled itten, mert félek. Rettegek attól, hogy mi lenne, ha ezt nem így csinálnám. Mi lenne attól, hogyha most ezt nem a vallás gyakorlatot egy picit átgondolnám az életembe. És sokszor föltetjük a kérdést, miért járunk vasárnap templomba? Például. Csak azért, mert félek, hogy mi lenne, ha nem jönnék el. Sok keresztény azért jön el vasárnap templomba, egyetlen motiváció miatt, mert félek, hogy mi lenne, ha nem jönnék el. Ez az egyetlen motiváció. Miért jövök el adventbe húsvétkor gyónni? Mert félek, hogy mi lenne, ha ezt nem tettem volna meg. Sennyi. Nem ezzel van, nem a gyónással, templommal van a baj, hanem ezzel a motivációval. Ha csupán ennyi a motivációm, hogy azért jövök vasárnap templomba, mert rettegek, hogy mi lenne, ha nem tartanám meg a törvényt, akkor én, jó, megint engem el lehet ott a szétségében égetni, de akkor is mondom, maradjunk otthon 5-6 vasárnap. Maradjunk otthon, engedjük át magunkat ennek a rettegésnek, és gondoljuk át, hogy ez most akkor most micsoda. Gondoljuk át a motivációkat, hogy miért is érdemes templomba járni. Például a templomot most csak példának hoztam, bármire elmondható lenne ez. Sokszor ez lehet a lelki szárasságok. Beleragadtam ebbe a nagy, fene nagy vallás megtartásba. Hívna az Úr engem beljebb. Hívna ő, ahogy Terézt is hívta, hogy ki picit légy szabadabb. Picit gondold át a motivációidat. De mi elszomorodunk, mint a gazdag ifjú. Mert nekünk nem a nagy gazdagságunkat kell letenni, hanem a biztonság tudatunkat, ami a vallásosságba helyeződik. Nekünk ezt kéne elengedni, és nem tudjuk. Na itt hasonlítunk a gazdag ifjúra akkor. Mi is szomorúan elmegyünk. Mert Jézus hívott volna minket mélyebbre, de mi azt mondjuk, hogy Uram, én ezt a nagy vallási gyakorlatomat, én ezt nem tudom megváltoztatni. Ez már annyira belém izélődött, hogy én már nem tudok mit csinálni. Pedig kiléphetnénk a csónakból, mint Péter. Ugye ezt a második lakás kapcsán mondtuk el. Mi másért kaptuk Terézt? Mi másért kaptuk ezt a harmadik lakásról szóló leírást? Mint hogy ebben a kritikus pillanatban, amikor Isten bennünket kihív a vallási gyakorlat abszolutizálásából, mikor küld egy meghívást, hogy ezt tedd egy kicsit a helyére. Ne ragadj bele ebbe csupán. Miért kaptuk Terézt? Azért, hogy ezen a ponton bennünkünk nagy egy segítő jobbot nyújtson. Hogy ne félj ezen egy picit gondolkodni, ne félj kérdéseket feltenni, ne félj egy kicsit átalakítani a vallási gyakorlatodat, ne félj ettől egy picit relativizálni, elengedni réges-régóta nem működő dolgokat az életedben, ne félj. De persze a dolgok, ezek a jól működő vallási dolgok az életünkben megint biztonságérzést nyújthatnak, de olyan biztonságérzetet, amilyen a zsidóknak volt Egyiptomban. Rabszolgák voltak, verték a hátukat egész nap, de a nyomort is meg lehet szokni. meg lehet szokni. És lehet biztonságba érezni magam a pocsolyámban is, mert az nyomorúság, de legalább az enyém, és tudom, hogy annak hol vannak a határai, és jól érzem magam benne. Jézus ezt nem fogja adni, ő életünk végéig próbálkozni fog, hogy ebből bennünket kihúzzon, ebből a hamis biztonságtudatból. És hogy a vele való kapcsolat által nézzünk aztán vissza a vallási gyakorlatra, és alakítsuk azt át ahhoz képest, hogy én már nem kötelezőségből, nem kispolgári módon, nem folklorisztikusan élem a vallásomat, hanem Krisztussal való kapcsolatot élek, másik emberrel való kapcsolatot élek, magammal való kapcsolatot élek, melyet a maga részéről táplálhat és erősíthet a gyakorlat, a törvények, a szabályok, mert vannak, de ezek mind csupán eszközök. Hatodik pontban fogjuk majd folytatni két hét múlva, ahol Teréz tovább fogja mondani, hogy mi a megoldás, de aztán vissza fogunk még térni erre, hogy mi jellemző erre a bizonyos lelki állapotra. Van-e valakinek kérdése ezzel esetleg? Van ami? Bármi? Mindenki le van forrázva? Nem baj, az nem baj. Értem én egyébként, hogy ezekkel a témákkal nehéz sokak előtt föltenni kérdést, ezért majd lehet az lesz, hogy valami dobozkát fogok majd kitenni, és abba bele lehet tenni anoníme a kérdést. Mert hogyha most nem akarok kiállni azzal, hogy atya, én itt vagyok, mit csinálja, hanem inkább bedobom, az természetesen az is lehet egy megoldás. Jó, akkor köszönöm mindenkinek a figyelmet, 2 hét múlva találkozunk. Köszönöm szépen. Jaj.